Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, áldja és magasztalja a mi lelkünk a te nagy nevedet, mert csodálatos dolog, amikor közeledhetünk te hozzád, és tudjuk és hisszük, hogy te magad is közeledsz hozzánk az Isten tisztelet órájában, a te igéd és szent lelked által. Urunk, nagy szükségünk van erre a közelségre, arra a közelségre, amelyben halló távolságba kerülhetünk te hozzád, és amelyben ez a halló távolság is közelségé válhat, és nem csak az igének hallgatói lehetünk, hanem bensőnké válhat, és megtartó, megváltó igévé válhat a számunkra. Kérünk, Urunk, te, aki jól látod, milyen fájdalmak, testi-lelki betegségek, vagy gyönyörű élettervekkel jöttünk ide most te eléd. Kérünk, hogy te magad nézd az életeinket egyen-egyenként, és hadd élhessük meg ezt a közelséget, hogy személyesen is közel jössz hozzánk az áhítat csöndjében. És ebben a csöndben kérünk, Urunk, az 512. dicséret 6. versével: szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek. Szólj, hogy legyen szavad ír, s gyógyító erő. Szólj, és dicsőséged úgy még szebben tündökölhet, és mindörökre nő, s minnyájan hisszük egy szívvel és egy lélekkel, hogy ez a csodálatos felismerés a Krisztusban örök életre növekedhet minnyájunkban. Így légy közöttünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom a Bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint a római levélnek 7. részéből, a 4. versből, majd a 14. verset követő szakaszból. Ugyanígy, ti is testvéreim, meghaltatok a törvény számára Krisztus teste által, s ezért másé vagytok azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Kedves szeretett testvérek, bármerre nézünk az életünkben, mindenütt azt érezzük, hogy szabályok közé, mértékek és normák közé igyekeznek az életet szorítani. Egyre több rendelet, egyre több szabály, egyre több számonkérés az, ami az emberi életek felé igényként, mint egy bejelentkezik, egészen már a kisgyermekeknek az óvodába, majd iskolába való menetelén át, láthatjuk azt, hogy mennyi normának, mennyi rendszernek kell, hogy megfeleljenek, és valahol ez a sok igénybejelentés, ez a sok norma kérés az emberek felé, én úgy érzem valahol annak a fájdalmas jelenléte, hogy nem szeretjük a normákat, nem szeretjük a törvényt. És egyre kevesebb olyan emberi élet él, akár mi közöttünk is, itt Miskolcon, akik valóban a bensejüktől vezéreltetve tudnák a jót cselekedni. És hogyha belülről nem fakad, ha nem jön spontán, ha nem jön természetesen, és mondjuk ki, ha nem jön Krisztusból fakadólag, akkor nincs az a törvény, nincs az a rendőrség, nincs az a jogszabályzat, és nincs az a házi rend, nincs az a családi normarendszer, amelyel bárkit lehetne kényszeríteni, akár az otthonában, a családjában, munkahelyén, az iskolában, vagy a közéletben arra, hogy mi a helyes viselkedés, mi az etikus, ugye az etosz szóból származtatva, mi az, ami jó, ami helyes, ami emberi életünkre nézve. És aztán, amikor belegondolunk arra, hogy mindnyájan úton járó emberek vagyunk, és amikor kimegyünk akár gyalogosan, akár más gépjárművel, vagy tömegközlekedéssel is közlekedve, azt tapasztaljuk az utak mentén is, hogy rengeteg igénybejelentés van ott a táblákon, amelyek az utunkat szegélyezik. Figyelmeztet, hogy zsákutca, és ha bemegyünk, az a mi döntésünk volt. Figyelmeztetnek arra, hogy mit, hogyan, meddig és milyen módon kell, hogy megtegyünk, hogy el tudjuk kerülni a baleseteket, a koccanásokat, hogy ne okozzunk egymásnak sem anyagi, sem lelki károkat. És amikor a fizikai, testi, hétköznapi életből merítjük ezeket a példákat, akkor már is elénk sejlik az Ószövetségnek az a két kőtáblája, a 10 parancsolat, amelyet Isten Mózesnek adott, és meg kell, hogy lássuk, hogy mikor adta ezt, amikor Mózes vezetésével kiszabadította őket a rabszolgaság házából, Egyiptomból. Ez a nép egy idegen népnek az elvárási rendszere alá volt nyomva. Azt kellett, hogy tegyék, amit az a nép és az uralkodója parancsolt és rendelt nekik. Elnyomatás alatt éltek, egy idegen igának a terhét hordták magukon, nem a sajátjuk volt, és nehezen, szenvedve, kényszerűségből próbáltak megfelelni az idegen törvénynek és az idegen úrnak, fáraónak. És amikor az Isten kivezeti őket ebből, akkor éppen azért adatik a törvény, bármennyire furcsájuk, hogy ezt a frissen kapott szabadságot ez a nép meg tudja őrizni, és hogy a szabadság ne váljék szabadossággá, ne váljék hiába való ajándékává az Istennek. És ezért láthatjuk magunk előtt a két kőtáblát, amely együtt rezzül. Az elsőt úgy fogalmazhatjuk és foglalhatjuk össze, hogy szeresd Istenedet, az Urat. Mitől lesz az én kapcsolatom helyén való az Istennel? Az Isten ezt elmondja. És aztán a második kőtáblán találjuk magunkat azzal szembe, hogy és szeresd a te fele barátodat. A kettő nemhogy kizárja egymást, hanem a kettő együtt lép életbe. Nem szerethetem az Istent úgy, hogy nem szeretem az én fele barátomat. És bármelyik törvényt megszegem, olyan ez, mint egy csodálatos gyöngy sor. Bármelyik szeme a csodálatos nyakláncnak megsérül, kiesik oda az egész nyakláncnak, gyöngysornak az ékessége, mert a szeretet ellen vétünk bármelyik törvényt megszegjük. És akkor még nem beszéltünk arról az új parancsolatról, amelyet az Úr Jézus ad nagycsütörtök este az övéinek. Új parancsolatot adok nektek. Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Pál apostol is úgy fogalmazza meg, hogy ez a legnagyobb törvény, ez a legkiválóbb út, enélkül az alapvető lelki és társadalmi norma nélkül nem lehet létezni, nem lehet élni, nem lehet tovább haladni, magyarul nem lehet gyümölcsöt teremni, anélkül, hogy az Isten normáját az életünkbe ne hoznánk közel, és amikor egészen közel jön, amikor az Isten szeretetét megérezzük, hogy hogyan szeret engem az Isten, amikor érzem azt, hogy méltatlan vagyok, nem érdemlem meg, és mégis egyengeti az utamat, amikor megérzem, ahogyan az igei köszöntésbe hallottuk, hogy érezzétek, Lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Mikor ezt érzem, amikor látom, sok próbatétel között is, hogy milyen nagy az Isten megtartó szeretete, elkezdődik egy küzdelem ott legbelül, nem érdemlem meg. Elkezd bennünk a felszínre törni az a vélemény, amely Péterben is ott volt az első alkalommal, amikor Jézussal találkozik, csodálatos halfogás alkalmával, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Te egy szent ember vagy, egy rabbi, egy tanító, Istennek a követője. Azt tanítod, amit az Isten mond neked. Te egy tiszta ember vagy. Ugyan mi közöm lehetne nekem, te hozzád? És hogyha ez nem merül fel bennünk, akkor igen nagy bajban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy még nem láttuk meg magunkat bűnös emberként. Hogy nem olyan természetes az, hogy így is kellünk az Istennek. Nem olyan természetes az, hogy így is szeret az Isten. Nem olyan természetes, mint ahogyan nekünk sem az, amikor egy mocskos ruhában lévő ember előttünk van. Természetes, hogy átöleljük? Nem. Hajléktalan természetes, hogy befogadjunk az otthonunkba, amikor le van zűlve, mikor bűnös természetet hordoz magába, amikor adandó alkalommal, amit lát, elveszi, hogy mondjuk ki ellopja. Nem feltételezzük, de gyakran megtörténhet, mert egy olyan bűnös természet uralja a lelkében szennyes embert, amelytől maga Pál is szenved. Meglátom, felismerem önmagamban azt a törvényt, azt a törvényszerűséget, mondja ki Pál apostol, hogy a bűn megvan én bennem. És a testem nem azt teszi, amit én akarok, hanem azt, amit gyűlölök. Itt nem csupán a bűnös cselekedetekről van szó, kedves testvérek, hanem sokkal mélyebb dologról, arról a bűnös természetről, amelyel ebben a világban első soron is otthon vagyunk, és ami látszólag uralkodik ebben a földi testi világban. Ez a bűnös természet, arról beszél itt Pál apostol, hogy a bűn, amely jelen van, a testen keresztül próbálja kifejteni a hatását. A test gyakorlatilag olyan a bűnös természet számára, mint egy családi otthon, mint egy fészek, ahol meghúzza magát. És aztán ebből a családi fészekből átjárja az egész embert, a testen keresztül átjárja, átvegyíti, átlényegíti önmagát a gondolatainkon, az akaratunkon, a szavainkon, az egész lényünkön, és fel sem tűnik, hogy ezt a törvényt cselekesszük a testünkben, mert annyira természetes. Ebbe születünk. Ez a természetünk. Drága szeretett testvéreim, milyen nagy dolog, amikor az isteni természet közel kerül hozzánk, és megérezzük, és elkezd vágyódni utána a lelkünk. Ez sem egy természetes, magától értetődő dolog. Isten akarata, szerető, megváltó akarata húzódik mögötte, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és hogy eljusson az igazság felismerésére. Mi az igazság? Az a törvényszerűség, hogy az én testemben ott van a bűnös természet. És ez a bűnös természet, akárhogy próbálkozom, lehetek én a törvénynek a csodálatos betartója, lehetek farizeus, lehetek ószövetségi zsidó ember, leredukálhatom a bűnös cselekedeteim számát, és mondhatom azt, hogy minél jobb leszek, minél kevesebb bűnt követek el, annál szentebb és jobb vagyok, de ez nem így van. Ezt a bűnös természetet Krisztus a keresztfára vitte, és amikor azt halljuk, hogy elvégeztetett, ez azt jelenti, hogy ez a bűnös természet ott meghalt. Nincs többé. Nem vagyunk többé a bűnnek a hatósugara alatt. Többé nincs hatása. Nem vagyunk a szolgái, hogy kiszolgáljuk, hogy rajtunk keresztül, mint eszközökön elvégezze a gonosz a maga munkáját. Mert tudjuk jól, hogy nem csak a magvető megy ki a földre és hinti a magot, az igét, hanem tudjuk, hogy a gonosz is kimegy és elhinti mindazokat a magokat, amelyek gonosz lelkületet és cselekedeteket teremnek ebben a világban. Vajon felismerjük-e a mi testünkben a bűnt? Mert oly természetes már, hogy ígérek valamit, és aztán legyintek egyet, hogy elfelejtettem, hogy ígértem és szószegővé lettem. Hányszor van, hogy legyintünk, hogy hát férfiből vagyok, vagy hányan mondják, hogy nőből, ilyen vagyok, így kell elfogadni. Fogadjuk el a bűnös természetünket, Krisztus nem erre tanít. Arra tanít Pál apostol, hogy ahogyan le kell vetni a szennyes, mocskos ruhát, mert nem jó abban lenni. Az Úr Jézus is azt kéri tőlünk, akik már vele együtt vagyunk, akiket táplál, ígéje és sákramentuma által, hogy vetkőzzétek le az óembert, amely büdös, amely mocskos, amelyben nincs semmi gyönyörűséges. És aztán előbb-utóbb erre mi is rá fogunk döbbenni, és azt mondjuk, amit Pál apostol mondott, és amit aztán mond Luther Márton, és indul el a reformációnak az óriási vonulata, hogy ó, én nyomorult ember! Igen, nyomorult ember, az ember Isten nélkül, Istennek a megváltó munkája nélkül. Nagyon különös dolog, hogy nagyon sokan el akarják tüntetni a bűnt, és azt mondják, hogy nincs Isten, és ha nincs norma adó, akkor nincs norma, nincs törvény, nincs törvényszegés, és nincs bűn. Egy hölgy egyszer azt írta le a visszaemlékezéseiben ó emberi életéről, hogy úgymond romlott katolikusként már nem vette komolyan az áldozást, a templomi istentiszteletet, egyre jobban eltávolodott az Istentől, a gyülekezeti közösségtől, és megváltozott a szíve gondolata, érzése Isten iránt. Odáig jutott el, hogy nincs Isten. És odáig jutott el, hogy nincs bűn. Fel is jegyeztem magamnak, Nietzsche az, aki az Antikrisztus című művében kimondottan ezzel operál, hogy az emberiség önmagát beszennyező, szégyen foltja az, hogy némely emberek azt állítják magukról, hogy bűnösök. Az ember felnőtt, megistenül, olyanná lesz, mint az Úr, bölcs, felnőtt, önjáró, ugyan kimondhatná meg nekem azt, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. Mi ez, ha nem a bűnös természet? Az az óemberi természet, aki uralomra vágyik, uralkodni, vezetni akar, és aztán nem döbben rá arra, hogy vezetve van, mégpedig a gonosztól. A gonosztól. Magunknak kell eldöntenünk, hogy kit választunk vezetőnek, az Isten lelkét, amely megelevenít, vagy a törvényt, amely törvényeskedéshez vezet, de benne tart az óemberi természetünkben, mert a törvény vezérlő mesterünk Krisztusig, hogy észrevegyük a törvény által, hogy felismerjem, hogy bűnös vagyok, hogy bűnös természet van bennem, és mi a bűn? Szeretetlenség Isten felé, és az én fele barátom felé, és milyen természetes állapottá tud lenni ez a szeretetlenség? Ogyan kisgyermekkorunkban mennyire nehéz volt egy blúznak vagy egy ingnek a gombját behelyezni a gomblókba, és mennyit kellett gyakorolni, vagy olyan egy cipőfűzőt megkötni szép masnira, gyerekekkel, unokákkal sokszor gyakoroljuk, hogy menjen, hogy szép legyen, hogy tartós legyen. Aztán eltelik néhány év is természetessé válik, és közben felöltözködünk, eszünkbe sem jut, hogy begomboltam valamit, hogy megkötöttem valamit, mert természetessé vált. Így válhat természetessé az óemberi természet. És mi jól érezzük benne magunkat, és egyszer jön Jézus, megáll az életünk ajtajába, és amikor észlelem a közelségébe, hogy de jó lenne, ha szeretnének, ez itt kezdődik. De jó lenne, Uram, ha valaki szeretne, ha elfogadna, és aztán Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok. Szörgetek, hallod, itt vagyok. Ki tudja, mióta állok már itt az ajtódban. Megnyitod, én bemegyek hozzád, és én életközösséget vállalok veled. Miért lehet ez? Mert Isten eldöntötte Krisztusban, hogy szeret minket, és ezen semmi nem változtat. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha nem járnak rendszeresen templomba, akkor már őket az Isten nem fogja úgy szeretni, mintha Isten egy lajstrommal állna ott az úrasztalánál, és pipálná ki, hogy ki van itt, és ki hiányzik. És akkor azt mondja az Isten, sokan így gondolják, hogy akkor most nem segítelek, akkor most nem hallgatom meg az imádat, mert te nem tettél elég kegyes teljesítményt én felém. Ez nem helyes gondolat. Isten eldöntötte, hogy szeret minket. Eldöntötte személy szerint egyen-egyenként, hogy minket szeret. Az Úr Jézust ezért küldte el ebbe a földi világba, hogy gyógyulás, szabadulást és gyarapodást hozhasson mindnyájunk élete számára. De ez azzal kezdődik, hogy megszülessen ennek a meglátása, hogy ó, én, nem a másik, jaj, de könnyű kimondani, te nyomorult, ó, én, nyomorult ember, és eljutni odáig, hogy ettől még azért nem fogunk hajlamossá válni a szuicidiumra. Azért még ettől nem fogjuk eldobni az életünket. Ez a sátán legnagyobb hitetése. Ó, te nyomorult ember, kinek kell lesz te? Már az Isten is lemondott rólad. Ó, csak ne tudnánk hinni neki, csak ne tudnánk hallgatni arra, amit súg, amit el akar hitetni velünk, és számtalan embertársunk hisz neki, és képes lenne még az életét is eldobni magától. Isten eldöntötte, hogy szeret. És attól, hogy templomba jövünk, nem Istennek a szíve fog megváltozni felénk. Az, hogy hallgatjuk az igét és imádkozunk, ezzel nem az Isten indulatát fogjuk mi felénk megváltoztatni, hanem a mi szívünk fog megváltozni az Isten felé. Az én érzésem fog megváltozni, a mi belső emberünk fog megváltozni az Istennek a jelenléte által az életünkben. Ezért lehet életformáló erő egy gyülekezeti közösség, ahol ott van az élő Krisztus. Ezért lehet életformáló közösség, amikor az élő Istennel osztom meg a bánatomat, a terveimet, a reménységeimet. Ezért lehet örök életre formáló közösség, amikor úgy döntök, hogy Uram, megnyitom életem kapuját, jöjj be rajta, mert szükségem van rád. Igen, mert nálad nélkül nyomorult ember vagyok, mert az én belső emberem gyönyörködik az Isten törvényében, tele van a Zsoltár ilyen gyönyörű gondolatokkal, gyönyörködöm a te törvényedben, ne vonj meg tőlem a te tanításodat, Uram, szívembe zártam, szívembe rejtettem azokat, de mégis azt mondja Pál, hogy felismerjem a jót, arra képes is lennék, de hogy azt megcselekedjem, nem tudom véghez vinni. Gondoljunk csak a hétköznapjainkra, hányszor eltervezzük, hogy most oda fogok figyelni a másikra, és a nagy rohanásba kihullik a szívünkből. Akartam, felismertem, és aztán arra hivatkozunk, hogy nincs időnk. Hát a bűnös természet elveszi az időt, meglop minket attól, hogy a jót tudjuk cselekedni. De az az örömhír, hogy miközben Pál apostol elénk adja bekeretezve a földi, nyomorúságos embernek az arcát, amelyik bármelyikünké lehetne, az az örömhír, hogy van szabadulás ebből a nyomorúságból, de egyedül Jézus Krisztus által. Ő volt az, aki magára vette a mi bűnös természetünket, ő volt az, aki elhordozta ezt a golgotai keresztfán, nem csak a bűnös tetteinket, az egész bűnös természetünket, és tudatosítanunk kell ezt magunkban, Krisztus által, hit által, hogy krisztusi természet született mi bennünk. Ezért mondja Pál, változzatok el a ti elméteknek megújulásával. Igen, tudatosítanunk kell magunkban, hogy ne a megrögzött óemberi természetnek a vízhangja uralja még mindig a mindennapi életünket, hogy eldöntöm, hogy én nem akarok irigykedni, és aztán mégis megszületik. Eldöntöm, hogy nem akarok haragot tartani, és mégis haragra lobban a lelkem. Eldöntöm azt, hogy szeretni fogom az ellenségemet, és aztán rádöbbenek néhány nap elteltével, hogy még mindig gyűlölöm Krisztusi új természettel, a régi élet szokásaival. Nem lehet sokáig bírni, összeroppan az ember. Nem lehet két normát követni, nem lehet két úrnak szolgálni. El kell döntenünk, melyik normát, melyik urat, melyik lelket választjuk, és hogyha eldöntöttük, hogy Isten lelkét választjuk, ő vezetni fog minket szüntelen. Feljegyezték, hogy az 1800-as években Abraham Lincoln volt az, aki egy ilyen emancipációs nyilatkozatot tett közzé, amelyben az Amerikai Egyesült Államok területén minden rabszolgának a felszabadításáról egy nyilatkozatot tett közzé ezáltal. És mégis nagyon sokan rabszolgák maradtak sokáig ennek ellenére, mert akkor még nem volt olyan média, nem volt olyan kommunikáció, mint mai világunkban, hogy mindenhová eljuthatott volna ez a jó hír, hogy te nem vagy rabszolga, te szabad vagy. És hiába volt meg a nyilatkozat, hiába volt meg a dekrétum, hiába volt meg a felszólítás, hogy fel kell szabadítani a rabszolgákat. Nagyon sokan akár hosszú évekig még rabszolga sorban voltak, mert nem tudtak arról, hogy szabadok. Tudatosodott-e bennünk az, hogy akihé a fiú, azé az élet, és hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai? Tudatosodnak-e bennünk ezek a drága igék, és itten meg tudjuk-e ragadni ezeket, amikor érezzük a szeretetlen világot, és a hajlamot magunkban arra, hogy ismét visszaesőként szeretetlenségben éljünk. Isten meghirdette mindnyájunk számára az örömhírt. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. Hirdettetik az evangélium. Istennek legyen hála Jézus Krisztus által. Én kívánom, hogy ezen a mai estén is, akár otthon, akár itt, ha elcsendesedünk, tudjuk megnyitni újból teljesen életünk kapuját, és tudjuk kérni Istent, hogy add nekem azt az új természetet, azt a lelki életet, amelyről a Galata levél azt mondja, az ilyenek ellen pedig nincsen törvény, akiben a szeretet, a szívesség, az öröm, a jóság, a hosszú tűrés, és a Szentléleknek a gyümölcsei érlelődnek és teremnek, Isten szeretetéből élve élnek, azok ellen többé nincsen törvény, nincs kárhoztató ítélet. Ne hurcoljuk hát magunkon a bűneink miatti halálos ítéletet, hanem tudjunk szabadokká válni Krisztus által arra az életre, amelyet ő adott nekünk. Ezért legyen áldott az ő nagy neve. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged igédért, annak minden egyes lélektől ihletett gondolatáért, amely vezérelni és tanítani akar bennünket a megszentelődés útjára, hogy hogyan járjunk az élő Krisztussal. Mert, Urunk, nagy öröm számunkra a húsvét, hogy van feltámadás, de utána, mint olyan a karmester és az énekkar vezető megadja az alaphangokat a szólamoknak, és aztán visszakéri tőlük még mielőtt elkezdődhetne a nagy mű. Húsvét után te magad is kéred vissza az életeinkből a megszentelődésnek a hangját, hogy vajon ott van-e bennünk a feltámadás és az élet. Vajon ott van-e bennünk az az új krisztusi természet, amelyet Krisztus meghalt és feltámadott, hogy az életünkbe elhozhassa. Kérünk, édesatyánk, bocsáss meg nekünk, amikor az óemberi természetünkben megszokottan jól vagyunk, és aszerint akarunk élni a továbbiakban is, és csak sokszor az ajkunkkal tudjuk elmondani, hogy a Krisztusé vagyok. Engedd meg, Urunk, hogy el tudjunk jutni a nyomorúságig, ó, én nyomorult ember! S engedd meg, hogy el tudjunk jutni a kérdésig, kicsoda szabadít meg engem a szeretetlenségnek, a bűnös természetnek a béklyóiból. S Urunk, hozd el nekünk a felszabadulást, a megmenekülésnek, az Istenhez való boldog tartozásnak az élményét. Uram, nem vagyok többé szolga, hanem a te dűloszod, a te rabszolgád vagyok, mert magam önként szentelem oda magamat, hogy neked szolgáljak a szeretet szolgálatában. Urunk, így kérünk, hogy áld meg életeinket, családjainkat, benne gyermekeket, unokákat. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, legyél a betegekkel, a megtört szívűekkel, a gyászban járókkal, a mai nyomorúságban lévőkkel, akár testi, lelki, anyagi, szellemi nyomorúságban is éljenek. Könyörgünk, Urunk, hogy találhassák meg a szabadítót, a Krisztust, és munkálkodj az életeinkben, hogy Krisztus növekedhessék úgy bennünk, hogy Krisztus mi rajtunk keresztül is elvégezhesse az öröm hírnek a vitelét, hogy rajtunk keresztül is eljuthasson sokakhoz az a hír, hogy Jézus Krisztus a te szabadítód. Urunk, adj nekünk ehhez hitet, alázatot, lelki erőt és belőled fakadó békességet és boldogságot. Jézusért kérjük mindezeket, édesatyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.